A mi Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, aki vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, az efézusi gyülekezetnek írt levél második fejezetének 11. versével kezdődő részből. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását, megélését, most imádságban válaszoljunk a szavára. Mennyi édesatyánk, nagyon nagy hálával jövünk most eléd, és köszönjük, hogy jöhettünk onnan, ahonnan éppen elhívtál bennünket, most ma reggel is, meg az életünk során eddig is. Te tudod, hogy mennyire messze voltunk mi, amikor te megszólítottál bennünket. Kik voltak nálunk közelebbiek, vagy kik vannak nálunk távolabbiak, de köszönjük, hogy a te hívószavad elért bennünket is. És köszönjük neked azt, hogy te szeretnél érvényt szerezni a te hívószavadnak. Áldunk azért, hogy összegyűjtöttél bennünket, és itt lehetünk. Köszönjük azt az egészséget, azt a cselekvőképességet, amivel eljöhettünk idáig. Erre is úgy tekintünk, mint a te ajándékodra. És úgy vagyunk most előtted, hogy nem szeretnénk megnyugodni, hogy célba értünk, hanem szeretnénk most megélni azt a közösséget veled, amire ide hívtál minket. Urunk, kérünk téged azért, hogy most, amikor a te ígéd köré gyűjtesz bennünket, akkor hadd ne legyen akadálya annak, hogy mi halljuk a te szavadnak. Látod, hogy magunktól mi valóban sok minden szerint távol vagyunk tőled. Sok olyan gondolat, érzés, vágy, kívánság van bennünk, ami nem szerinted való, ami nem téged dicsőít, ami nem a te ügyedet viszi előre, hanem sokkal önzőbb dolgaink vannak ennél. De köszönjük, Úr Jézus, hogy te azért hagytad ott önzetlenül a mennyet, és jöttél el erre a földre, hogy a saját külön utainkról, nélküled való életünkből megváltsál bennünket. Szeretnénk most ezt a csodádat közelről szemlélni, akkor is, amikor a te igédhez fordulunk, és szeretnénk, hogy a szívünk is megnyíljon a te igédre, azáltal, hogy a te szent lelkeddel munkálkodsz most itt közöttünk. Így hívunk és várunk, Szentlélek, Úristen, szentelj meg minket, készítsd a szívünket, a fülünket, az értelmünket, és kérünk azért, hogy legyél irgalmas hozzánk úgy is, hogy szólhasson a te igéd, és minden emberi ügyetlenséget vagy korlátoltságot te hidalj át, hogy hadd szóljon a te szavad. Amen. Az az ige szakasz, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét szeretném hirdetni ma délelőtt. Máté evangéliumának a második fejezetében van megírva egy nagyon ismert, sokat látott és idézett részben, ez a napkeleti bölcseknek a története. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. És ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláltátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkezett, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek született, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket, anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Kedves testvérek, egy keresésnek a történetét látjuk itt leírva. Ez egy, mint mondtam, régóta ismert, sokszor megjelenített történet. Akik esetleg részt vettek a gyerekkarácsonyokon, vagy bizonyos részükön, biztos, hogy találkoztak a betlehemi csillaggal, a csillag után igyekvő napkeleti bölcsekkel. És nagyon könnyen megjelenik a szemünk előtt maga a jelenet is, hogy hát hogyan is nézhetett ez ki. Őszes hajú, tiszteletre méltó korú és öltözetű rangos férfiak keresnek valakit. És amikor megtalálják, akkor hát Szűz Mária kicsit meghatódik a megtiszteltetéstől, kicsit talán szégyenkezik is, hogy a jeles vendégeket nem áll módjában jobban megvendégelni, vagy kicsit méltóbb körülmények között fogadni őket. Ugye Irul-Pirul Mária, boldogságos kismama. Ebben a találkozásban azt látjuk, hogy gazdagság és szegénység találkozik. Vagy azt is mondhatjuk, hogy rang és megalázottság találkozik. Vagy ahogyan az idős művelt, képzett bölcsek megérkeznek, a tudomány és a gyermeki lét együgyűsége találkozik. Megható történet, és megmozgat bennünket ez a nagy lehajlás. Azt mondjuk, hogy hát ezek aztán hívő emberek. A büszkeségnek ez a félretétele, ez igazi önzetlenség, hogy egy szegény kisbabának ilyen hatalmas ajándékokat visznek, tényleg megérint bennünket. És tulajdonképpen most, ahogy itt állok, lehetne ennek az igehirdetésnek ez az üzenete, hogy bizony a hívő élet nem csupa fényűzés, el kell engednünk az egónkat, tudni kell nekünk is lehajolni a nálunk kisebbekhez. Az Úrért szükségünk van a lemondásokra, tudnunk kell áldozatot hozni. Áldás, békesség, vigyük magunkkal az üzenetet. Most azonban mégis arra hívom a testvéreket, hogy hát váltsunk egy picit nézőpontot, és nézzük meg ezt a történetet egy másik oldalról. Ezt a címet adtam ennek az igehirdetésnek, hogy kereső és keresett. És magától értetődő, hogy mi a szereposztás ebben a történetben. Persze napkeletről, messziről jönnek ezek a bölcsek, és keresnek valakit. Így kerülnek oda Jeruzsálembe is, így tud tulajdonképpen Heródes is az eseményekről, mert ők keresnek valakit. De biztos, hogy ez a szereposztás? Vigyázat, a látszatcsal. Sok minden igaz, amit eddig mondtam, tényleg van lehajlás, tényleg van önzetlenség, van figyelmesség, de valójában ebben a történetben azt látjuk, hogy az élő Isten hogyan hajol le ezekhez a bölcsekhez. Egészen más a szereposztás, mint első olvasatra tűnik. Miért is van így? Hát erről szeretnék a továbbiakban néhány szót mondani. Nézzük először is az első üzenet, ami az én számomra nagyon hangsúlyos volt ebben a történetben, ez volt, hogy Isten megszólít ott, ahol vagyok. Ezeket a napkeleti bölcseket Isten távolról hívta el. Igazából semmit nem mondtam ezzel, mert napkelet tényleg távol van. De honnan is jönnek ők valójában? Nem olvasunk nagyon sok részletet velük kapcsolatban a Szentírásban, sok mindent csak sejtünk, de hogyha jól sejtjük, akkor valahonnan vagy Babilónia környékéről, vagy Méd-Perzsa vidékekről származnak, talán a mai Iránnak a területéről, persze, hogy Napkelet távol van, hát valójában innen érkeznek, kis számításokat végeztem, légvonalban jó 1000 kilométer lehet az út, de hát persze nem légvonalban jönnek, mert ott a sivatag, ott az volt a szokás, hogy kikerülik a sivatagot, úgy közlekednek. De hát akár így, akár úgy, ha kikerülik a hosszú út miatt, ha átvágnak rajta, akkor az emberfeletti megpróbáltatások miatt igazán megveregethetjük a bölcseknek a vállát. Edélyülhetetlen érdemeket szereztek a hosszú vándorlással. Ugye, főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Na de kik ők valójában? Újra mondom, nem sokat tudunk róluk. Ezt a néhány szót gyakorlatilag, amit itt olvasunk róluk a Szentírásban. Magyarul úgy hozza a fordításunk, hogy bölcsek. A hagyomány teszi hozzá, hogy lehet, hogy királyok voltak, meg hát az ajándékok számából próbálnak következtetni arra, hogy elképzelhető, hogy talán hárman lehettek, de semmiféle érv nem szól ezek mellett, a találgatások mellett. Magyarul azt mondjuk, hogy ők a bölcsek. A görög eredeti a magoi kifejezést használja. Ez egy többes számú alak. Ennek az egyes száma az így hangzik, hogy magosz. Ez görögül még nem annyira ismerős nekünk, mint latinul, tehát meg magyarul ugye a rövidítés, de most nem erről szeretnék beszélni. Latinul ugyanennek a megfelelője, magi, ez a többes számú alak, és amiből származik az egyes számú, ez a magus. Ez már talán ismerősebben cseng nekünk, hát innen származik a mi mágus szavunk is. Hát bizony ezek a valakik, akikről itt olvasunk, hát ha a feltételezéseink stimmelnek, akkor valószínűleg mágusok lehettek. Mit is jelent ez a mágus szó? Hát a profán történetírásban Herodotosznál találkozunk legelőször ezzel a kifejezéssel, és ígérem, most már több történelmi adalék nem nagyon lesz. De Herodotosz úgy ír, úgy használja ezt a kifejezést, hogy egy bizonyos méd törzsel összefüggésben használja, és ott azon belül is egy papi kasztról van szó, akik hát a maguk pogány vallását gyakorolják, és ennek egy nagyon elválaszthatatlanul hozzátartozó része az asztrológia. Égi jelenségek megfigyelése, és ebből próbálnak bizonyos következtetéseket levonni, földön történő, vagy jövőben történendő dolgokra nézve. Egy bizonyos jóslási gyakorlat. Hát, hogyha ez így van, és tényleg igaz az, amit sejtünk, akkor azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag csillagjósokról van szó. Olyan valakikről, akik valamilyen pogány vallást gyakorolnak, és ennek a vallásnak egy szerves része az, hogy asztrológiát folytatnak, mint hogyha azt mondanám ma, hogy horoszkópokat gyártanak. Ez ma nem olyan nagy dolog, mert minden magazinnak a végében olvasunk horoszkópokat, de Isten szemében mégis komoly dolog, és hogy mennyire komoly dolog, ehhez csak néhány dolgot szeretnék olvasni az Ószövetségből. Isten nagyon komolyan veszi ezeket az úgynevezett okkult bűnöket. Ilyen listákat olvasunk Mózes 5. könyvében. Ha bemégy arra a földre, mondja a pusztai vándorlás idején Isten az ő saját népének, ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen közöttetek olyan, aki a fiát vagy lányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslástűző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened, az Úr. Légy fedhetetlen Istened az Úr előtt. Mert ezek a népek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak. De neked nem engedi azt az Úr a te Istened. Nagyon határozott, komoly szavak. És kiderül az, hogy hát ez nem csak annyi a teendő ezzel, hogy lapozzuk át azt az oldalt, és ne olvassuk el a horoszkópot, hanem Istennek nagyon komoly, határozott véleménye van ezekről a bűnökről. Mikeás könyvében így fogalmaz, kiírtom varázs szereidet a kezedből, nem lesznek többé jelmagyarázóid, kiírtom bálványszobraidat és szent oszlopaidat az országból, nem borulsz le többé kezed csinálmánya előtt. Kiszaggatom szent fáidat és elpusztítom városaidat, az engedetlen népeken pedig lángoló haraggal állok majd bosszút. Kemény szavak nem illenek egy karácsonyi hirdetéshez, de mégis, amikor a napkeleti bölcsekről gondolkodunk, akkor aranyos, kedves, hívő bátyókáknak gondoljuk ezeket az embereket, pedig valójában egészen komoly okkult háttérből érkezhettek, és egészen komolyan egy más vallásnak a képviselői voltak. Napkelet nagyon messze van. Valóban messziről érkeztek ezek az emberek. És ezek az emberek azok, akik pedig a megszólítottak lesznek. Számomra azt üzeni ez, hogy Istennek a keze nincsen megkötve. Istennek a kegyelme hihetetlenül hatalmas. Nagyon világosan érezzük Istennek az ellenséges érzületét, ellenséges indulatát az okkult bűnökkel kapcsolatban. Azért beszélünk okkult bűnökről, mert vannak olyan, tehát igazából minden bűn bűn, és minden bűn elválaszt bennünket Istentől, de vannak olyan speciális bűnök, amelyekből sokkal nehezebb megszabadulni, mint másokból. És amikor most például a jövendő mondásnak a bűnére gondolunk, akkor ez kifejezetten egy olyan dolog, ami látható világunkon kívülről, más szellemi dimenziókból próbál az ember jövőre vonatkozó titkos elrejtett információkat begyűjteni, és bizony, amikor kap az ember ilyen kinyilatkoztatásokat, Isten, amikor fel akarja fedni a jövőt, akkor ezt egy proféciában megteheti, de egyébként elrejti előlünk. És ha mégis nekünk sikerül valahogy bepillantani a jövőbe, az Isten akarata és tiltása ellenére, akkor sejthetjük, hogy ez egy másik pólus, a láthatatlan világ egy másik pólusától származó információ, hozzáköt bennünket olyan szellemi hatalmakhoz, amelyek a mi pusztulásunkat akarják. Isten tehát nagyon, nagyon komolyan gondolkodik ezekről a dolgokról, és mégis, ugye azt olvastuk az Ószövetségben, hogy hát az ilyeneket ki kell űzni, el kell kergetni, nem szabad velük közösséget vállalni, és mégis, amikor a karácsonyi történetet olvassuk, akkor a megszólítottak azok az emberek lesznek, akik éppen ezeket az utálatos bűnöket hajtják végre. Ebből élnek, ez az ő mesterségük, ez az ő életük. Nagyon messziről jönnek, de az Isten kegyelme, Isten hatalma pedig határtalan. Elér egészen napkeletig. És egészen csodálatos módon láthatjuk az Istennek az alkalmazkodását, és hogy mennyire szabad az Isten, hogy milyen eszközöket tud ő megmozgatni. Elmondja, hogy hát Istentől kell tudakolni a jövőt, ha akarja Isten, elmondja, ha nem, nem. Vannak olyan emberek, akik ezt próbálják megkerülni. Itt vannak lámami mágusaink. És Isten, amikor őket akarja elérni, hát hogyan lehet olyan messzire elérni? Isten nem esik kétségbe ettől a feladattól, hanem az ő lehajlását abban csodálhatjuk, hogy azt a nyelvet és azt a módszert használja, amit ők is értenek, ami számukra is elfogadható. Ők az égi jelenségeket figyelik, és próbálnak abból valamit a földi életre nézve kihámozni, hogy mi fog történni, és Isten egy csillagot küld nekik. Isten megszólítja őket egy olyan módon, egy olyan nyelven, ami a számukra ismert és elfogadott. Látnak egy csillagot, és ez a csillag elkezdi csalogatni őket, hívogatja őket. Nem szeretnék itt most egy ilyen visszafordítható ajánlatot tenni, hogy na akkor nézzük a csillagokat az égen, és próbáljuk kitalálni, hogy na mi lesz akkor a holnapi napunkon, vagy a jövő hetünkön, vagy nyugdíjas éveink alatt. Mindenesetre ott akkor Istennek ez volt az ő megmentő szava. Ez volt az ő hívó szava. Nem a lényeg, hanem a hívogatás. Kicsit olyan ez, mint amikor a virágot nézzük, és a virágnak ott vannak a szirmai, amelyek szépen hívogatják a rovarokat, de tudjuk, hogy nem a szirom a lényeg, az rövid időn belül el is hervad, és amikor ez megtörténik, nekünk gyerekkoromban volt egy szilvafa az udvarunkon, akkor én mindig gyászoltam, hogy olyan szép volt ez a gyönyörű szilvafa, tele fehér virágokkal, és most tönkrement. Ugye lehullanak a szép virágszirmok. Igen ám, de ahogy a szirmok lehullanak, kiderül, mégsem ment tönkre ez a szilvafa, hanem szépen lassan elkezdenek azok a kis termések ott növekedni, és aztán pedig gyümölcs lesz belőle. Hát kicsit így képzelem el ezt is, ahogy Isten megragadja ezeket az embereket, hogy mutat nekik valamit, ami számukra vonzó, hivogató, amiből ők is értenek. És amikor erre elindulnak, valami sokkal-sokkal értékesebbet találnak ennél. Nem így vagyunk egy picit mi is. Hogy amikor Isten keres bennünket, akkor valamivel megérint először minket. Nagyon ritka az, hogy az ember egyszerre megvilágosodik, és egyből az élő Isten megváltó gyermekének tudom látni magamat. Valami először megérint. Lehet, hogy egy hangulat, lehet, hogy egy baráti mosoly, lehet, hogy egy kedves szó, lehet, hogy egy szép ének, vagy egy jó dallam. Egy pici igazság az Istennek az igéjéből, amit talán nem is értek, de olyan jól hangzik és alkalmazhatónak tűnik, vagy legalábbis olyan áhítottnak tűnik, mert tényleg milyen jó lenne, hogyha lenne benne valami. Valamit először meglátok. Valamit, amihez én tudok kapcsolódni. Lehet, hogy semmit nem fogok föl egy igehirdetésből, de van benne két szó, amihez valamiért tudok kapcsolódni, mert abban az élethelyzetben vagyok, hogy ez engem megszólít. Lehet, hogy nem is nagy lelki igazságok ezek, hanem tényleg csak egy hangulat, vagy egy érzés. Sokan, akik bizonyságtételeket mondanak, elmondanak olyan dolgokat is, hogy úgy éreztem valamit, hogy átfutott a hátamon valami melegség, amikor azt mondta az illető, hogy sok ilyen csatlakozó pontot tud Isten megtalálni. És hogy nem válogat az eszközök között, tulajdonképpen akármit fel tud használni azért, hogy valahogyan elérjen, valahogy megszólítson. Akkor is, hogyha nagyon távol vagyok, hogyha az én gondolataim nem az Isten körül forognak, vagy hogyha az Isten körül forognak, nem is biztos, hogy az igazi Isten körül forognak, hanem a körül az Isten körül, akit én úgy elképzelek magamnak, de az Isten keze nincsen megkötve. Bárhol, bárkit és bármit fel tud használni azért, hogy valamilyen módon kapcsolatba lépjen velem. Isten tehát útba igazít, elindítja ezeket a bölcseket, és amikor elindulnak, akkor van folytatás. Csodálatos az Istennek az alkalmazkodó képessége. Az a leleményessége, hogyan őket is el tudja érni. És milyen jó, hogyha valóban mi is föl tudunk lelni az életünkben olyan pontokat, visszanézve azt mondhatjuk, hogy na igen, ott az Isten valamit mondott nekem. Ott az Isten valamivel megszólított, vagy úgy megérintett. Akkor éreztem valamit. Nagyon jó, hogyha ilyeneket tudunk mondani, és nagyon jó, hogyha ennek van folytatása is. Mert ugye önmagában maga a csillag, az nem a megváltás. Önmagában maga az égi jel, amit Isten mutat ezeknek a bölcseknek, az még nem oldja meg a világnak a gondját. Sőt, mondhatjuk azt is, hogy elég korlátolt ennek a cselekvő képessége. Mert hogy elindulnak ezek a bölcsek, és keresik a születendő királyt, és hova érkeznek? Heródesnek a palotájába. Királyt találnak, de ez nem az üdvözítő király, hanem a tomboló Heródes lesz majd. Nagyon jó, hogyha Isten meg tud szólítani bennünket, és vannak olyan csillagok a mi életünkben is, amire vissza tudunk nézni, egy-egy pont, ahol Isten megérintett. Nagyon jó, hogyha ezekkel tudunk erősödni, hogy igen, az Isten ilyen sokféleképpen keresett, és ilyen sokszor szólított már meg. De ne maradjunk meg a csillagnál, hanem menjünk tovább. A csillagra önmagában még nem hivatkozhatunk. Amikor pedig mennek tovább, akkor a következő, amivel találkoznak, ugye Heródesnek a palotájában, majd az ige lesz, ami további útmutatást ad nekik. Ugye Heródes nem tud semmit az egészről, sőt, gyanakodva hallgatja, és már készül is az ördögi terv ott titokban, de mégis azért meg kell tudakolni, hogy hát hol is történik ez a nagy konspiráció. Úgyhogy előgyorsan az igével jönnek az írástudók, és lapozgatják a prófétákat. És kiderül valóban, hogy hát a proféták beszéltek erről, meg lehet tudni, hogy Betlehemben fog ez majd megtörténni, az üdvözítőnek a születése. Úgyhogy hát na, ez a következő lépés a bölcseknek. Heródes ugye azért küldi őket, mert majd jók lesznek kémnek, és majd lehet menni és jó véget vetni ennek a történetnek. De most a bölcsek szemszögéből nézzük, az ige a következő, ami útba igazítja őket. Vannak megérzések, vannak jelek, számukra fogható és érthető, az ő nyelvükön elmondott jelek, amik elindítanak, de a következő lépés azt már az ige adja. Az Isten szavának az útba igazító hatalma. Nagyon jó, amikor a megérzések után oda tudunk fordulni az Isten szavához. Amikor nem csak egy pici melegséget várunk már, nem csak egy pici jó hangulatot vagy bizsergést a hátunk közepén, hanem szeretnénk is hallani ezt az Isten, hogy mit mond ez az Isten, hogyha ez az Isten engem keres. Az életem különböző állomásainál utánam nyúl, rendezi az életemet. Vagy úgy, hogy minden sikerül, vagy úgy, hogy nem sikerül, amit akarok, de érzem, hogy ebben valami isteni szándék lehet. Akkor nem kell megmaradnunk itt, hogy hát olvassunk a jelekből, egész katasztrofális következményekre juthatunk, ha csak a jelekből akarunk olvasni. A mi Istenünk egy beszélő Isten, van egy kijelentett igéje, van szava hozzánk. Mit mond ez az Isten? Mi az ő akarata? Hát akkor forduljunk hozzá, akkor olvassuk az ő szavát. Akkor érkezzünk meg a Bibliához. És mindig nagyon nagy öröm nekem, amikor valaki elkezdi az Istent keresni, és aztán utána a Bibliát látok a kezében. Mert ez azt jelenti, hogy most már nem csak a jelekből akar olvasni, és nem csak valami pici fénysugarakat akar az Istentől, hanem az Istent akarja hallani. Ez egy óriási nagy előrelépés az ember hitéletének az útján. Milyen jó, hogy egy beszélő Istenünk van. Milyen jó, hogy gondoskodott arról, hogy legyen egy olyan biztos pont, ahova odafordulhatunk, ahol nem félreérthetően kell jelekből tájékozódnunk, hogy aztán majd Herodeshez érkezzünk, hanem elmondja nekünk Isten az ő igéjében, hogy hát milyen is ő, ki ő, hogyan lehet vele találkozni. Mi a kapcsolatfelvételnek a módja? Melyik oldalról kezdődött ez a kapcsolatfelvétel? És elmondja azt, hogy hát az ő oldaláról igazából már minden meg is történt ott a kereszten. Hogyan tudok én belekapcsolódni ebbe a kapcsolatba? Ja, hogy végül is csak imádkozni kell? Ja, hogy csak megszólítani kell? Lehet találkozni valóban az ő szavával, hívó szavával. És amikor az ember hittel olvassa az igét, akkor hát mindig először azzal fog találkozni, hogy nem értem. És itt nagyon könnyű elbizonytalanodni, meg könnyű bedobni a sarokba, és azt mondani, hogy ez nem szól. Bocsánat, nem működik. De hadd mondjam azt, hogy évezredek óta embereknek a sokasága bizonyítja azt, hogy ami egyszer nem szólt, az legközelebb szólni fog. Vagy ha nem legközelebb, akkor harmadjára vagy negyedjére. Vagy előfordulhat, hogy olvasom egy évig úgy, hogy nem szól, de ha tényleg vágyom az Istennel való kapcsolatfelvételre, akkor csak olvasom, és aztán valahogy összeáll, és mégis megszólal. Mert nekünk egy beszélő Istenünk van, aki nem csak jelekkel akar irányítani, vezetni bennünket, hanem van elmondott szava a mi számunkra. A következő pont pedig már az ige útbagizatása után, ugye Betlehem lesz. Betlehem, ahol megtörténik a találkozás. És amikor belépnek abba az istálóba, vagy nem biztos, hogy az istálóba, itt erről nem tudunk pontosat, azt tudjuk, hogy a pásztorok még az istálóhoz mennek, többen azt mondják, hogy lehet, hogy mire a bölcsek odaérnek, mert egy picivel tisztességesebb szálláson lehettek. Mindenesetre a helyhez, mikor megérkeznek, akkor ott egy konkrét találkozásra kerül sor. A legelső, amit látnak, hogy itt egy konkrét személy van. Valaki fekszik abban a jászolban. Egy törékeny emberi lény. Nem egy személytelen erő, nem az anyatermészet, nem az éltető energia, nem keresztény vallások beszélnek főleg ezekről, nem valami megfoghatatlan létező, hanem egy konkrét személy. És ez pont karácsonykor látszik a legjobban, hogy az Isten emberré lesz. Később Jézus az élete során, mikor felnőtt, azt mondta, hogy aki engem látott, látta az atyát. Jézus azért jött, hogy megmutassa nekünk, milyen az Isten. Nem egy személytelen létező, hanem egy konkrét személy. Egy személy, aki annyira valóságos, hogy nála valóságosabb már nem is lehetne. Jézusnak az egész földi élete erről szólt, hogy ő egy valóságos személy. Sőt, még később is, olvasunk olyan történetet is az evangéliumokban, hogy mikor már Jézus túl van a kereszthalálon és a feltámadáson is, és megjelenik a tanítványoknak, még akkor is, amikor már nem ebben a hozzánk hasonló földi testben van itt közöttünk, akkor is nagyon fontosnak érzi azt, hogy megmutassa a tanítványoknak, hogy én egy valóságos személy vagyok, és hogy erősítse a hitüket, meg a bátorságukat, halat kér tőlük is, eszik. Akkor már Jézusnak nem kell ennie, nem éhezik meg. De azért, hogy a tanítványok lássák, hogy ő egy valóságos, létező személy, halat kér és eszik velük, azt a közösséget vállal. Ennek a konkrét személynek gondolatai, szándékai, érzései vannak, és amikor a bölcsek megérkeznek Betlehembe, akkor ővele találkoznak. egy konkrét személy, és a konkrét személynek konkrét ajándékokat visznek. Ugye itt azt olvassuk, hogy aranyat, tömjént és mirhát. Mit viszek az Istennek? Hát amim van. És amikor ezt mondom, akkor ezt kétféleképpen lehet érteni, és kétféle hangsúllyal mondhatjuk. Mindenem, amim csak van, az kell az Istennek? Lehet így is mondani, meg úgy is, hogy ére bármim valamit, amim van. Méltó-e bármim, amim nekem van, hogy az Istenhez vigyem? Vannak bizony áldozathozatalaink, és időnként jellemző ránk a méricskélés, a számontartás, én ezt már odaadtam, meg még azt is. Az értékbecslés, ugye mit jelentene ez a világi piacon, a versenyszférában. Összehasonlítás mások áldozataival, ő ennyit tett bele, én meg háromszor annyit. Ugye, hoztunk aranyat 6 marékkal, tömjént egész vasfazékkal. És a másik oldalról pedig lehet úgy gondolkodni, hogy hát mit adhatok én az Istennek? Mi az, ami méltó, ami kedves? Mi lehetne tökéletes a Szent Istennek? Mit hozhatok én egyáltalán, ami nem az övé? Egyfelől mondhatom azt, hogy hát én mindig itt vagyok, én mindig imádkozom, én szolgálok, én adakozom, ugye rendes hívő ember vagyok. Még ma is ugye ünnep másnapja van, na nézzünk csak körbe, hány szék van üresen, az enyém nincsen üresen, én itt vagyok most is. Ugye minden egészséges ember ilyenkor még ébredezik, vagy lehet, hogy a halászlét pihengeti, én meg itt ülök a templomban, ugye áldozatok. Én bizonyságot teszek, az Isten hányszor hoz engem olyan helyzetekbe, hogy bolondot csinálok magamból mások előtt, bolond, mert ugye az Istenbe hisz, én eljátszom a bolondot mások előtt, micsoda áldozatok, és sokszor mégsem jön be a számításom. Hát ha ennyit beleteszek ebbe a kapcsolatba, Isten azért tolhatnád egy picivel jobban is az én szekeremet. És a mai ígében pedig mit mond Isten? Azt mondja, hogy ember, józanodjál. Sok az áldozat. Honnan jöttél? Lakozó utcából? Vagy a Galopp utcából? Káposztás 2-ről? Vagy Dunakesziről? Na, én veregethetném a vállamat, mert én Fótról jöttem, az még messzebb van. És mit mond az Isten? Azt mondja, én egy másik világból. Mit hagytál otthon? Az ágyat? Hát jó meleg volt benne a takaró alatt. A könyvet, amit lehet, hogy 2 napja este kaptál, és már az első felét elolvastad, és olyan izgalmas lett volna a folytatás. Félbe maradt reggelit, mert már indulni kellett. Én a menny dicsőségét és annak a gazdagságát hagytam ott. Szolgálsz? Bizonyságot teszel rólam? Mit áldoztál föl értem? A szabad idődet, a kényelmedet? A jó hír nevedet? Hát én meg mindent. Az életemet. És hát melyikre van igazából szükség? Mit tudok én adni az Istennek, ami neki nincs? Ami nélkül az ő keze meg lenne kötve, és ne tudná a munkáját elvégezni. Egy helyen azt olvassuk, azt mondja Jézus, hogy hát a kövek is tudnak kiáltani. Az emberek nem kiáltanak, Isten a kövekből is tud fiakat támasztani, azok is tudnak kiáltani. Szükséges. És mi a helyzet az Isten áldozatával? Szükséges? Hát nélküle elvesztem. Az az igehirdetésnek a címe, hogy kereső is keresett, és most érkeztünk el ide, hogy meg kéne fogalmazni, hogy akkor ki kicsoda. Ki a kereső, és ki a keresett. Mi az enyém, amit megkaptam volna? Ezek a napkeleti bölcsek jönnek és keresik a megszületett megváltót, és közben kiderül, hogy az emberi lett Isten keresi őket. És nagyon sokszor mi is így gondolkodunk, hogy én keresem az Istent, én áldozatokat hozok az Istenért, én szolgálok az Istennek, jobban is, mint mások, és aztán pedig úgy ácsingozok egy picit arra néha, hogy valami ellenszolgáltatást is várjak az Istentől. Közben pedig ez a keresés történet nem arról szól, hogy én keresem az Istent, hanem arról, hogy ő keres engem. És akkor még nem is gondoltunk bele abba, hogy amit én tudok adni, a bűnös, az vajon a Szenthez hogyan férkőzhet közel. Nem az a megtiszteltetés, hogy hozhatok valamit. Nem az, hogy én adhatok valamit, hogy tehetek valamit ezért az Istenért. Hogy egyáltalán elfogadja tőlem azt, amit én fogyatékosan, vagy a magam képességei szerint tudok adni. Nem nekem van szükségem igazából arra, hogy adjak valamit az Istennek. Ez a nézőpontváltás. Láttuk azt, hogy egy konkrét személy, aki keres, láttuk azt is, hogy konkrét ajándékokról van szó, és aztán pedig azzal folytatódik a történet, hogy leborulnak és imádják őt. Biztos vagyok benne, hogy itt voltak szavak is, meg mozdulatok is. Voltak konkrét szavak. És azt hiszem, hogy hát mivel mi emberek is szóból értünk, azt gondolom, hogy hát Isten is valahogy így akarja velünk fölvenni a kapcsolatot, őnála is valahogy így van ez. És milyen döbbenetes, az Isten komolyan veszi a mi emberi szavainkat. Ugye a házasság kötésnél is az emberi szavaknak nagyon nagy súlya van, amikor az ember fogadalmat tesz. A szavaknak súlya van. És miért kellenek végül is a szavak? Hát úgy is ismerik egymás gondolatait, nem? Ide jön az ifjú pár, néznek szépen egymásra, szerelmesen pislognak, és aztán utána vége is lehetne. Mindenki tudja az ő szándékukat. Mégis ez a kapcsolat akkor fog beindulni, amikor a szavak elhangzanak. Szeretem. Sokan vagyunk így az Istennel is, hogy melengeti a szívünket egy-egy igazság, amit az Istentől kapunk. Bizonyos dolgokat igaznak tartunk, mások elfogadása kemény diót jelent, de úgy, hát az Isten úgy is látja a szívemet. Úgy igyekszek az Istennek kedvezni, vagy kedves életet élni. Tehát mi is szóból értünk, egy házasságkötésnél is fontosak a szavak. Az Istennel való kapcsolatunkban vajon vannak-e szavaink? Nem az én Istenem, jó Istenem, meg a mi atyánk, hanem lehet az is, hogyha az valóban szívből jön, de olyan szavaink, amiket mi mondunk az Istennek, és rólunk szólnak. Konkrét szavak. Milyenek lehettek az imádatnak a szavai ezeknek a napkeleti bölcseknek a száján? Nem tudjuk. Én szívesen olvasnám itt a Szentírásban. De vajon vannak-e olyan szavaink, amivel mi tudjuk kifejezni az Istennek való imádatunkat, a magunknak az átadását ő neki? Vajon volt-e már példa, hogy elmondtuk, hogy a tiéd vagyok? Tiéd akarok lenni. Volt esetleg olyan, hogy azt fogalmaztuk meg az Istennek, hogy igen, én szeretnék a tiéd lenni, de ez még mindig elválaszt és akadály. És most ne haragudj Isten, ez most nagyon nehéz lenne nekem azt mondani, hogy tiéd vagyok. Beszéljünk ezekről, amik most még akadályt képeznek. Lehetne pislogni is az Istenre, hogy hát úgy is tudod Istenem, hogy mit gondolok, de mégis a szavaknak súlya van. Vannak-e szavaink az Istennek? És aztán ennek az imádatnak vannak testi mozdulatai is, azt olvasjuk, hogy leborulnak, és sútba dobják a tiszteletre méltó kort, meg az összes fejet, meg a szép ruhát, meg a rangot, és egy csecsemőhelyet leborulnak a földre. Gondoljunk csak bele, istállóban vagyunk. Mit jelent az istállóban leborulni a földre, ha az istállóban vagyunk még? Vannak konkrét mozdulatok, amivel kifejezzük az imádatot. És amikor valaki leborul valaki előtt, akkor ezzel azt fejezi ki, hogy én most nem emelgetem a fejemet, nem nézek a szemedbe, nem próbálom a szándékaidat vizsgálni, hogy jaj, vajon mi lesz a következő lépés, ha én most ennyire kiszolgáltatom magamat neked, akkor nem élsz vissza a bizalmaddal, vagy nem emeled fel a lábadat, vagy nem koppintasz el a fejemre. Az imádatnak a mozdulata, a leborulás ezt fejezi ki, hogy teljesen a tiéd vagyok. Lehetne az Istenre úgy is nézni, hogy hát Istenem, úgy is tudod az én szándékaimat, értse az érzésekből, de vannak-e szavaink, és vannak-e mozdulataink az Isten felé. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy na ez azért már sok. Elégedjünk meg azzal, hogy esetleg az ágyban csukott szemmel elmondok egy mi atyánkot. Hát lehet, de amikor az Isten arra indít bennünket, hogy valóban ezt a kapcsolatot őszintén úgy vegyük föl ő vele, ahogyan egy konkrét személy, egy konkrét személlyel beszél, konkrét dolgokról, akkor ne állítsuk meg magunkat azért, mert ez nem szokás, vagy sose csináltam még, hogy így imádkozzak a saját szavaimmal, vagy sose térdeltem még le senki előtt, még a feleségem előtt se, nehogy már egy láthatatlan valaki előtt. hogyha az Isten indít bennünket, akkor eljött a cselekvésnek, meg a szavaknak az ideje. És azt gondolom, hogy a napkeleti bölcsek történetén keresztül Isten most szeretne indítani bennünket. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez most sok, hogy mindent odaadni, hogy mindentről lemondani, hogy mindent hátrahagyni, és teljesen kitárulkozni, meg kiszolgáltatni magamat az Istennek. És mi van, hogyha olyan szándéka van neki, amivel én nem értek majd egyet? Vagy olyan utakra szeretne hívni, amiket én nem szeretnék? Vagy olyan emberekkel akarja, hogy találkozzak, akiket utálok? Hát, a leborulva imádásban ez van benne, hogy Istenem, te vagy a főnök, teljesen a tiéd vagyok. De nézzük meg, hogy mi történik a bölcsekkel. Ugye mondhatnánk, hogy gazdag, bölcs, tekintélyes emberek mindenről lemondanak, ott abban a lehajlásban, meg leborulásban, megsemmisülnek biztos a következő pillanatban, de mégsem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy örvendezve mennek vissza a hazájukba. Ugyanazon az úton, ahonnan jöttek, hazamennek. Nem kell nekik földönfutóvá válniuk, nem kell elveszett embernek lenni, nem kell befeküdni nekik is az istálóba, élik tovább a maguk életét, de most már más emberként. Az elveszettségből megtaláltság lett. Hogy Isten milyen jövőt, milyen életet készít nekünk, ezt egyedül ő tudja, de az is biztos, hogy az elveszettségből csak akkor lesz megtaláltság, hogyha ez a találkozás ővele igazán megtörténik. Én azt kívánom, hogy most itt az ünnepnek a másnapján Isten még adjon nekünk olyan gondolatokat, érzéseket, esetleg egy-egy csillagot, ami így vezet felé, és amikor érezzük, halljuk az ő hívását, akkor figyeljünk a konkrét szavakra, és Isten indítson bennünket konkrét válaszokra is. Amen. Édesatyánk, semmink nincs, amink igazán fizetőképes lenne előtted. Nincs semmi olyan tulajdonunk, ami a sajátunk lenne, amit mi hoztunk volna létre, mi szereztünk volna meg. Urunk, ha őszintén vagyunk, még a saját testünk, egészségünk, cselekvő képességünk sem a miénk. Mindent kaptunk, és mindent időre kaptunk. Mit adhatunk neked? Mit hozhatunk eléd? Mi az, ami méltó hozzád? Mi az, amink van, és nem érintette a bűn, vagy ami önző lenne? Szegénynek érezzük magunkat. De köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te szegényen jöttél ebbe a világba. És köszönjük, hogy te úgy veszed föl velünk a kapcsolatot, hogy helyzetbe hozol bennünket. Hogy valamilyen módon neked az, amink nekünk van, mégis kell. Akik mi vagyunk, az valamiért neked mégis kell. Pedig te nem leszel gazdagabb tőlünk. Édesatyánk, nagyon csodáljuk a te lehajlásodat, a te önmagadat megalázó szeretetedet. Köszönjük, hogy megaláztad magad, és szolgai formát vettél fel, hogy hozzánk hasonlóvá lettél. És köszönjük, Urunk, hogy amikor mi azzal jövünk, ami a miénk, és úgy jövünk, ahogy vagyunk, akkor te nem elküldesz bennünket, akkor te nem leszólsz bennünket, hanem örömmel tekintesz ránk, és nem élsz vissza a mi bizalmunkkal. Urunk, kérünk téged ezért, hogy a mi keresésünkben hadd érkezzünk meg idáig, hogy hadd fogalmazódjon meg bennünk az a vágy, hogy a mi életünk eddig lehet, hogy a miénk volt, vagy úgy gondoltuk, hogy a miénk, de szeretnénk neked ajándékozni, szeretnénk eléd tárni, szeretnénk neked szabad kezet engedni benne, hogy most már te cselekedjél, most már teszed meg az irányt, teszed meg a feladatokat. Urunk, te tudod, hogy most éppen hol tartunk. Te tudod, hogy hány csillagot vettünk már észre, mi az, aminek már engedtük, hogy megmelengessen, mi az, ami időnként talán jó érzéseket támasztott bennünk. Azért kérünk, hogy vezess tovább magad felé, és hadd vegyük észre azt, hogy nem mi hozunk áldozatot, nem mi mondunk le valamiről, nem mi leszünk szegényé, hanem te vettél szegényé. Áldunk téged ezért, dicsérünk a karácsonyért, és köszönjük, hogy ennek a híre a te gondoskodásokból eljuthatott hozzánk is. Kérünk, hogy amikor az igét halljuk, akkor ezek ne csak szavak legyenek, hanem hadd legyen a te üzenetet hozzánk, ami nem egy istentisztelet keretén belül szólít meg bennünket, hanem megérinti az életünket, és munkálkodik bennünk akkor is, amikor hazamegyünk innen. Ezért kérünk téged, hogy pásztoroljad az életünket, vezessed, és hadd legyen megtalálás is. nem feltétlenül úgy, hogy mi valami kincset találunk, bár ez is igaz, hogy benned kincset találunk, hanem hadd legyen teljessé az, hogy te ránk találsz, és nem elveszettek, nem gazdátlanok vagyunk, hanem a te gyermekeid. Legyen tied a dicsőség azért, mert ezt meg akarod cselekedni mindannyiunk életében. Amen. Imádkozunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további áldott karácsonyt kívánunk, és jó családi együttléteket.